7 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Ahogy a hírek előtt is beszámoltunk róla, zajlik az amerikai gyorsjelentési szezon, és ma piac zárás után a Netflix teszi közzé legfrissebb második negyedéves számait. A várakozások szerint egyébként a streaming szolgáltató malmára hajthatja a vizet, hogy Hollywoodban a színészek és írók, forgatókönyvírók kettős sztrájkja miatt leállt a tartalomgyártás. Ez az év második felében a Netflixnek kedvezhet, amely nagyon sok alkotást legyártott az elmúlt időszakban, és gyakorlatilag a raktárban ott csücsül számtalan már elkészült produkció, ezeket ők a következő időszakban is tudják majd pörgetni a streaming platformjukon, és a hollywoodi strike helyzettel fogunk kezdeni a következő percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval. Jó reggelt kívánok!
Minden jót mindenkinek.
Itt nagyon sok ponton van ellentét a nagy stúdiók és az érintett színészek, valamint forgatókönyvírók között. Ugye először a forgatókönyvírók kezdtek el sztrájkolni, és természetesen a bérigények megjelennek, de nagyon érdekes, hogy a mesterséges intelligencia is egyfajta oka a sztrájknak, hiszen sokan gondolom attól félnek, hogy majd az AI fogja megírni a jövő forgatókönyveit, és nem lesz szükség az emberi munkaerőre. Mennyire tűnik úgy, hogy ez a hónapok óta húzódó sztrájk most még kitart akár hónapokig, és a színészeknek is a részvételével, és hát egészen odáig elmehetünk, hogy ez a hollywoodi álomgyár összeomlásával fenyeget. Milyen most a helyzet szerinted?
Hát pillanatnyilag patthelyzetnek tűnik a 160 ezer hollywoodi filmszínész, akinek a képviseletében a szakszervezetük jelentette be a sztrájkot. Egyelőre arról számol be, hogy nincsenek igazi tárgyalások. Egyelőre maguk a beszámolók is egyoldalúak, tehát a munkaadók, a foglalkoztatók oldaláról még a színfalak mögött fogalmazgatják meg, hogy milyen taktikát kövessenek. Egy-egy nagymenő film Cézár jelenik meg nyilatkozatával, abban általában irreális követelésekkel vádolják a sztrájkoló filmszínészeket. Egyébként a számok azok elég döbbenetesek, hallgattam egy hosszú beszélgetést az egyik képviselőjükkel, mármint a filmszínészek képviselőjével, és ebből a 160 ezer emberből, aki abból próbál megélni, hogy különböző filmes, tévés produkciókban szerepel, nagyon kevés, 12% körülbelül az, aki valóban első jövedelemként vagy fő jövedelemként be tudja hozni a konyhára azt, amiből meg tud élni. A legnagyobb többség csak úgymond mellékfoglalkozásként színészkedhet, mert nem jön be normál esetben sem nekik pénz, és a követeléseik tulajdonképpen pont e körül fogalmazódnak meg, hogy általad is említett Netflix, valamint egyéb streaming szolgáltatók megjelenésével a piacon átalakultak az üzleti modellek is, a filmgyártás részéről is. Tehát azok a típusú alkalmazotti szerződések, amelyek korábban, ha nem is mindenkit, de sokakat a filmszínészek közül bentartottak egy viszonylag tervezhető biztonsági hálóban, azok megszűntek, és majdnem mindenki szerződéses, egyedi szerződéses alapon kaphat csak különböző megbízatásokat. Valamint a nagyon fontos elem az is, hogy a streaming szolgáltatók, akik ugye egyre dominánsabbak a piacon, már nem olyan szerződésekkel rendelkeznek, amelyek alapján meg kellene osztaniuk a film sikerek bevételeinek bizonyos részét magukkal, a szereplőkkel. Tehát tulajdonképpen teljesen átalakul az egész üzleti modell, és ezért azok az emberek, akik azt mondják, hogy kérem szépen, mi ugye alkalmasint éhbérért dolgozunk, alig tudunk megélni, miközben a top film stúdiók, valamint a streamingek, streaming előcégek vezetői több 10 millió dolláros éves bevétele rendelkeznek, hát ilyen formán könnyen beszélnek, mert nem az ő kárukra történnek azok, amik történnek. A sztárok maguk, akik egyébként ugye a jókeresők közé tartoznak, általában támogatják a sztrájkot, de hozzáteszik elemzők, hogy például mondjuk Matt Damon, aki az Oppenheimer film bemutatása körül ugye jelezte, hogy együtt érez és támogatja a kollégáit, teszi mindezt úgy, hogy alkalmasint egy-egy filmprodukcióval 30-40 millió dolláros bevételre teszett. Tom Cruise-ról egyébként megegyezték, ugye most ismét forog a neve gyakrabban, még annál is, mint korábban, hogy nemrégiben éppen a mesterséges intelligencia használatának lehetőségéről, produkciós lehetőségéről tárgyalt filmstúdiókkal. Szóval tehát nagyon zajlik az élet, és a filmekben emberként szereplők, tehát forgatókönyvírók, filmszínészek tehetetlennek érzik magukat, ezért a sztrájk.
Egyébként nagyon úgy tűnik laikusként, hogy a hollywoodi filmgyártás, a hagyományos mozivászonra készülő filmgyártás már a koronavírus járvány óta szenved és átalakul, és ennek a hatásait láthatjuk, de mennyire gondolod azt, hogy a következő időszakban tényleg még kevesebb és egyre kevesebb mozis produkció fog készülni? Ez a nagy stúdióknak nem érdekük feltétlenül, azt gondolom.
Hát nem látok bele az üzleti terveikbe, tehát mondjuk a nagy cégek nyilván alapvetően, és itt ugye tőzsdei cégekről is van szó, alapvetően a bevételi oldalról közelítik meg ezt a kérdést, tehát itt ez minden lebeg, és minden gondolom állandó matekozásnak a tárgya, de hozzátartozik ehhez az is, hogy maga a televíziós sorozatok gyártása is egy jelentős része ennek az egész üzleti univerzumnak, tehát nem pusztán ugye a nagy filmekről van szó, hanem igen jelentősen a sorozatok, a televíziós produkciók, és az a helyzet, hogy egyelőre senki nem tudja, hol van a bölcsekköve, mert az elemek azok, mármint a mérlegelésre fontos elemek azok egyre újabbként jelennek meg. Egy biztos, hogy azok az emberek, akik ebből próbálnak meg megélni, azok pontosan érzékelik, hogy alkalmasan nem tudják majd kifizetni a villanyszámláikat.
Nagyon érdekes ez a helyzet, és folyamatosan nyomon követjük majd. Tényleg hónapok óta húzódik, és akkor még annyira nincs kilátás arra, hogy véget ér ez a demonstráció. Viszont ami még
hoz... Igen. Hogy hozzáteszem ezt, mert éppen véletlenül egy privát magyarországi kapcsolat révén hallottam, hogy ugye Magyarország igen jelentős filmgyártó kapacitásá turbozta fel magát a stúdiók révén, és hát ott is érzik nálunk az emberek, hogy azok, akik bedolgozók és különböző produkcióknak a részeseiként tervezik meg a saját üzleti terveiket, hogy bizony mostanában parkolópályára kerültek olyan projektek, amik ebbe a kategóriába tartoznak, amiket érint a hollywoodi sztrájk.
Hát abszolút, és hogyha nincs filmgyártás, akkor azt tudjuk, hogy mekkora háttérszemélyzet sem kap munkát ebből kifolyólag. Azt akartam az imént mondani, hogy ez az ügy is hónapok óta húzódik, de van egy másik ügy, ami meg mondhatjuk, hogy már évek óta. Ez a 2020. január 6-ai Kapitólium ostroma körüli eseményekre vonatkozik. Ugye az azt követő vádemelések, letartóztatások már elég komoly, statisztikailag is mérhető számokat értek el. Most mi a helyzet ebben az ügyben? Nagyjából hol jár a szaldó? És hát természetesen a volt elnök Donald Trump szerepvállalása nem elhanyagolható, hogy finoman fogalmazzak ebben az ügyben.
Hát igen, Donald Trump ugye maga jelezte a hétvégén, hogy kapott egy értesítést arról, hogy megfontolás tárgyát képezi a szövetségi szintű vádemelés ellene, ugye, hogyha nem jogi formulával akarok élni, miután nem vagyok jogász, ezért gondolom megtehetem, hát felbújtóként szerepelt folyamatosan a vizsgálódások középpontjában, és úgy tűnik, hogy most ez a folyamat beérett, és alkalmasint ténylegesen vádat emelnek ellene, mint olyan ember ellen, aki részben ösztönözte, részben pedig hivatalából kifolyólag megtehette volna, de nem tette meg, hogy azonnal leállítsa az elvadult folyamatokat 2020. január 6-án. Egyébként pedig, ahogy kérdezted, ugye 1000 körüli letartóztatás volt eddig, és egészen pontosan 485 szövetségi szintű ítélet született, ebből 277 olyan, amit börtönben kell letölteni, a többi az házi őrizet vagy egyéb büntetés. Szóval tulajdonképpen itt valóban egy nagyon komoly jogi és igazságszolgáltatási folyamat zajlott az utóbbi 2,5 évben. Donald Trump ellen egyébként a már futó vádemelések mellé állami szinten besorakozhat még néhány, úgy tűnik az utóbbi hírekből. És ez azért lényeges, mert ugye nagyon sokan rebesgetik, hogy valójában Donald Trump arra játszik, hogy amennyiben bekerül a Fehérházba, akkor ugye megbocsátja a saját bűneit, és ezek a vádemelések ezek eltűnnek. Na most szövetségi szinten az elnöknek joga van ehhez, viszont állami szinten nincs. Tehát hatalmas küzdelem zajlik. Eddig majdnem minden ilyen vádemelés Donald Trumpnak arra is jó volt, hogy bár nyilván azért nem okoz örömöt neki, de a különböző adományok begyűjtésében ilyenkor mindig hatalmas lendület keletkezik, és még több pénzt tud bezsebelni.
Ezzel pedig növeli a népszerűségét is paradox módon a választók körében.
Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy de nagyon komoly egyébként a háttérben zajló folyamat is, mert a Heritage Foundation, amely ugye egy konzervatív think tank, egy ilyen agytrust tulajdonképpen, közzétette, hogy valójában már kidolgozott állapot közeli helyzetben van az a tanulmány, amely az egész Egyesült Államok irányítási szisztémáját az autokrata irányba tolná el, amennyiben bármelyik republikánus párti jelölt is bejut a Fehérházba 2025-ben. Szóval tulajdonképpen itt, ha úgy tetszik, tényleg nem babra megy a játék, és ennek ugyan jelentős szereplője, de nem az egyetlen szereplője Donald Trump.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt itt velünk az elmúlt percekben. További szép napot kívánok, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket, 7:30 után pár perccel.